elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar-osztrák határon több átkelőnél is komolyabb torlódás alakult ki kilépő irányban, a ragadó száj és körönfájás miatt bevezetett korlátozások következtében, közölte reggel az Útinform. Az országos rendőrfőkapitányság még tegnap tudatta, hogy szünetel a forgalom egyes átkelőhelyeken a magyar-osztrák határon, a működőek esetében pedig hosszabb várakozási időre kell számítani. Nincs új kitörés a ragadós száj- és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter Moson-Magyaróváron tegnap. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepek őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek, és Győr-Moson-Sopronvár megyéből nem lehet szállítani. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által határolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. A megsemmisítési terület eddig is őrzés alatt állt, amit egy jogtalan behatolás miatt már megerősítettek. Megjelent az Agrár-erdészeti rendszerek telepítése, ápolása és fenntartása című pályázati felhívás, ennek keretösszege 5 milliárd forint, mondta Mocz András az M1 állami televízióban. Az erdőkért felelős helyettes államtitkár hozzátette, ez lehetőséget ad mezőgazdasági területeken erdősávok telepítésére, amelyek jótékony hatással vannak a talajvízgazdálkodására is. A felhívás egyik része a telepítés, a faültetés, amelyben legalább 1 méter magas facsemetéket kell ültetni, majd az ápolás-fenntartás költségére is lehet pályázni. A támogatásra a mezőgazdasági termelők, állattartók vagy erdőgazdálkodók jelentkezhetnek. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 2,1%-kal mérséklődött, naptárhatástól és szökőnaphatástól megtisztítva viszont 3,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok esetében 0,4%-kal bővült az értékesítés. A kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 6,1%-kal elmaradt az előző havitól. Februárban az országos kiskereskedelem forgalma folyóáron 1446 milliárd forintot ért el. 2025. január-februárban az előző év azonos időszakhoz képest a forgalom volumene 4%-kal emelkedett, közölte a KSH. A forgalom élénkülése a fogyasztói bizalom egyértelmű erősödését jelzi, reagált az adatokra a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca azt írta, a háztartások egyre magabiztosabban terveznek, ami nem csak a boltok forgalmán, hanem a turizmus élénkülésében is érezhető, hogy hatást gyakorol. Jelezték, a kedvező folyamatokat elsősorban a magas foglalkoztatottság, a reálbérek 17 hónapja tartó folyamatos növekedése alapozza meg. A saját rezsikörúton első kézből tapasztaltak, és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jelentésének friss összehasonlító tényszáma is azt igazolják, hogy egész Európában a magyar gáz és áramárak a legkisebbek, között a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Facebookon. Németh Szilárd azt írta, a Fidesz energiapolitikájának középpontjában a magyar családok állnak, ezért állunk ellen Brüsszel és hazai kitartottjaik erőszakos és veszélyes nyomásának, amellyel megszüntetnék a rezsicsökkentést. Fogyasztóvédelmi konzultációt indít a kormány, ennek célja, hogy kikérje a lakosság véleményét a terület aktuális kérdéseiről. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, a konzultáció eredményei alapján tervezik a szabályozás további fejlesztését. A felmérésben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról, az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatják véleményüket a polgárok. Az amerikai és kínai kereskedelmi kérdésekről tárgyalnak az Európai Uniós tagállamok kormányai Luxemburgban, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a téma azért fontos, mert a gazdasági kérdések teljesen felesleges átpolitizálásával Brüsszel nehéz helyzetbe hozta az európai vállalatokat. Sérelmezte, az Európai Bizottság a kínai elektromos autóiparral szemben bevezetett és az európai autógyárak által ellenzett vámok után képtelen volt felépíteni egy normális vámügyi együttműködést az Egyesült Államokkal. Végül az időjárásról. Előbb még változóan felhős lesz az ég, aztán egyre jobban beborul, néha kialakulhat hózápor, havaseső zápor, zápor, megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet plusz 6-7 fok körül alakul. Rendkívül hideg volt a Bükkben, a Fennsíkon, a Mohostövörben, mínusz 22,6 fokot mértek a Miskolci Egyetem szakemberei hajnalban, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Agócs György és Tóth Norbert kaktuszgyűjtőkkel beszélgetek. Nos, mit is lehet tudnunk előjáróban a kaktuszokról és a pozsgás növényekről?
Kaktuszok azok tulajdonképpen túlélő növények, és minden kaktusz Amerikából jön, ez köztudott, de nem minden szukulens növény. Vannak szukulens növények Afrikából is. A kaktuszokról speciál kaktuszok.
Tűrik a meleget?
Elviselik a meleget, mert sokan azt mondják, hogy szeretik a meleget. Én azt mondom, hogy nem szeretik, hanem eltűrik a meleget, és ennek köszönhetően élték túl a sok évmilliót, és így alakultak át. Tulajdonképpen a nedvességet megtanulták tárolni, és hosszú ideig kibírják azt, hogy igenis szenvednek.
Mert hogy szenvednek a kaktuszok?
Sokszor azt mondom, hogy hát mivel októbertől márciusig szinte nem locsolunk, egész télen úgy tartjuk a növényeket, hogy olyankor tulajdonképpen nem kell velük törődni, csak ha lehetőleg amennyi fényt adunk, az is kevés Amerikához képest. És akkor tulajdonképpen én mindig azt mondom, hogy a kedves érdeklődőknek, hogy ilyenkor azt mondja, azt gondolja magában a kaktusz, hogy hát én itt megdöglök. Én belehalok, én nekem itt szaporodnom kell. Számomra a kaktuszoknál a szaporodás eszköze a virág, tehát kialakulnak a virág kezdemények, és amikor majd először kap, és beindul a természet, ugye tavasszal először kap egy kis nedvességet, és jobb lesz az idő, akkor igenis elég nagy aktivitásra, tehát megszívja magát, és újra elkezd beindulni ő is, akkor virágzik, és így próbál szaporodni.
A kaktuszok milyen gyakran virágoznak?
Ez elsősorban a fajtól függ, faj specifikusnak mondanánk a virágzást. Általában ugye a tavasszal van a nagy dömping, akkor van a sok virág, kaktuszvirág. A legtöbb kaktusz, hát úgy mondjuk úgy, hogy egyszer virágzik egy évben. Ez lehet két nap, lehet két hét is akár elnyúltan, de általában azért tavaszi hónapokra korlátozódik a virágzás. Vannak azért kivételek, például a Ariocarpus nemzetség, hogyha lehet egy kicsit így szakmailag belemenni a dolgokba. Ők ősszel virágoznak, rövid nappalos növények lévén.
És sokáig virágzik egy kaktusz?
Ez is faj specifikus tulajdonság. Vannak egynapos virágok, van, ami éjszaka nyílik ki, egyetlen éjszakára. Gyönyörű hófehér virágok ezek általában illatosak, ugye úgy vonzák a megporzókat, és másnap reggelre már ezek elhervadnak. Esetek döntő többségében, de hogyha felhős az ég, akkor azért még egy olyan fél napig még tartják. De a legtöbb kaktusz az nappal virágzik, nappal nyíló, és hát átlagban, hogyha lehet mondani, akkor ilyen 2-3 napot mondanék. De hőmérséklet függő is, nagy melegbe van, hogy elvirágzik egy nap alatt is, ami normál hőmérsékleten például 2-3 napig is virágzik.
Milyen gyakran virágzik egy kaktusz? Sokat kell várni az első virágzására?
Ez is faja váltogatja, tehát valamelyikre akár 2 éves korában már képes virágot nevelni, de van például speciális eset, amelyik akár 40-50 éves koráig is várni kell a virágzásra. Ugye a legelterjedtebb, vagy legismertebb az anyós ülés, vagy anyós szék, az a Echinocactus gruzoni, az a hivatalos elnevezése latinul. Ő például ilyen 30-40 éves korában hozza az első virágait.
Hozta először a virágot, azóta minden évben virágzik. Ez azt jelenti, hogy számomra ő felnőtt korba ér, de 41 év kellett hozzá. Nem én vetettem a magot, hanem egy idős gyűjtőtől vettem a növényt, és 41 éves korától minden évben virágzik, és gyönyörűen nő tovább.
Nagyon sokféle fajta kaktusz létezik? Szinte megszámlálhatatlanul sok?
Hát szinte megszámlálhatatlanul, mert én nem is tudom megmondani, hogy most mennyi elismert faj létezik.
Mindig változik,
ahogy hát nem biztos, hogy azt mondhatjuk, hogy fejlődik a kaktusztudomány, de folyamatosan fejlődik, és mindig változik a számuk, de több ezer féle fajta, tehát nagyon sok fajta. Létezik.
Azok közül említsünk néhány példát, amelyek most itt önöknél megtalálhatóak.
Hát elég széles a paletta, mert dél-amerikai, észak-amerikai hibrid növényekkel is érkeztünk, de nem feltétlenül csak kaktuszokkal, tehát vannak itt posgás növények is.
Igen, itt álljunk meg egy szóra, mert hogy mi a kettő között a különbség? Miben is különbözik egymástól a posgás növény és a kaktusz?
Ugye rendszertanilag mindenképpen fel lett állítva egy ilyen mesterséges kategória, viszont a vízmegtartás, a szukkulencia az mind a két növény család vagy növény társaságra jellemző. Ugye mindegyik tárolja a vizet a levelébe, illetve a szárába, melyik-melyik, hogy. Igazából a Cactaceae család az, mint ahogy már beszéltünk róla, Amerikára korlátozódik, és általában szárszukkulensekről beszélünk, tehát amelyik a szárába tárolja. A kaktuszok kizárólag a szárukba tárolják a nedvességet, illetve a vizet. A egyéb szukkulensek pedig a leveleikbe is, gyökereikbe is. Jó, a kaktuszok is van, amelyik speciális fajok a gyökerükbe is tárolják a nedvességet, de a szukkulensek, tehát a, úgymond, ami csak szukkulensek, a kaktuszok kivételével a leveleikben is tárolnak folyadékot. Minden kaktusz posgás, de nem minden posgás kaktusz.
Tehát ez egy nagy igazság, mert...
Mert posgások léteznek Afrikában is, szukkulens növények, levélszukkulensek, és Magyarországon is vannak, és tulajdonképpen kaktusz, mint ahogy mondta Norbi is, Cactaceae, ez az egész csak Amerikában. Tehát onnan származik minden, habár már most már a földközi tenger környék, Ausztráliában elvadultan nagyon sok helyen élnek kaktuszok, vadon is.
És önöknél, az önök személyes életében miből alakult ki az érdeklődés éppen a kaktuszok iránt?
Ez gyerekkorban, nálam legalábbis. Változó, ugye gyűjtőtársakkal beszélgetünk mindig erről. Van, akinek például ismerünk, aki nyugdíjas korára vált a növények szerelmesévé, és ezen belül a kaktuszok szerelmesévé is, de általában azért fiatalabb korba kezdődik ez. Nálam olyan általános iskola 7.-8. osztályra tenném ezt a dolgot. Egy osztálytársam kapott egy szomszéd nénitől egy ilyen sarjat, és azt elültette, gyönyörűen megmaradt neki, ezáltal ez nekem is megtetszett. Én is kaptam szintén ettől a nénitől egy ilyen hajtást, és utána a nagyapám fertőzött meg tulajdonképpen azzal, hogy látta bennem ezt az affinitást a növények iránt, és elvitt egy kiállításra, ott vásárolt nekem további növényeket, és onnantól kezdve nem volt megállás gyakorlatilag.
És jelenleg most, ha már kaktuszgyűjtőként mutatom be, akkor hányféle fajta kaktusza van?
Hú, most nehezett tetszett kérdezni.
Csak körülbelül.
Körülbelül? Hát egy ilyen 500-ra satszolnám szerintem így a fajszámot a gyűjteményemben. Posgás és kaktusz vegyesen.
És ezek igényelnek valamilyen speciális tartást? Az ön gyűjteménye hol kap helyet?
Hát a fő csapás irány, ami a gyűjteménynek a gerincét alkotó növények, azok a növényházba, egy polikarbonátból épült növényházban kapnak helyet, viszont ezen kívül fóliákba is kipakolok, illetve szabadba is tartok növényeket tűzőnapon. Nyilván fajuknak megfelelő körülményeket biztosítva, igyekezni próbálunk jobb körülményeket biztosítani, de aztán télen minden be van hordva az üvegházba, növényházba, és több szinten, polcrendszereken tárolom. Hát sajnos kinőttem már én is, mint a legtöbb kaktuszgyűjtő a rendelkezésére álló helyet, de próbálok mindig ügyeskedni, ide-oda elhelyezni még dolgokat, úgyhogy ez egy ilyen végeláthatatlan szenvedély, én úgy gondolom.
És önnek mi keltette fel az érdeklődését a kaktuszok iránt?
Hát ez nem olyan egyszerű történet, mert én tulajdonképpen NDK-ba dolgoztam, és az utolsó napon ajándékként vettem egy mezőgazdasági boltba, ismert mezőgazdasági boltba magokat, ahol én véletlenül láttam meg kaktusz magokat is. Elhoztam, kipróbáltam, nem sikerült, elvittem egy könyvet magammal, katona voltam. A katonaságnál, amikor már volt rá időm, ellenőrzés volt, egy katonatiszt tartott ellenőrzést, akit én gyerekkoromban ugye ismertem, és akkor kiderült, hogy enyém az a könyv, amit ő meglátott a polcon, teljesen véletlen, és utána kérte, hogy menjek el hozzá hétvégén, utána azt a főnököm nem engedte, azt mondta, hogy hát ha majd hazaengedem, és a katonai könyvembe parancsba kaptam, hogy látogassam meg az alezredest. Hát és ő neki 27 éves gyűjteménye volt, és azt mondta, hogy viheted a terméseket, nyugodtan szedjed. Hát én ott hasra estem a gyűjteményétől, és megfertőzött, úgy mondjam. És akkor tulajdonképpen a kaktuszgyűjtésnek nagyon sok válfaja van, ehhez tartozik a magvetés is, az egy külön dolog, tehát akkor újra tanul az ember, meg hogy nem sikerül, miért nem sikerül, akkor olvas, tanul hozzá, és akkor van olyan, hogy a szaporításnak különböző módjai, és akkor szép lassan így ráragad az emberre, elmegy gyűjteményekbe, ott idős gyűjtőktől tanul, levonja a tanulság, miért nem sikerült, miért ő neki milyen szép, nekem meg miért nem sikerül, és akkor így lassan teljesen belegabajodik az ember, és úgy, mint ahogy Norbert elmondta, a gyűjtemény egyre nagyobb, és nincsen határ.
És nincs megállás.
És nincs megállás, és egyre szaporodik, már ha nem szaporítom, akkor is szaporodik, és szó szerint tulajdonképpen mindig van valami munka vele.
És önnek jelenleg most milyen nagyságú a gyűjteménye?
Hát nem tudom megmondani, nem tudom hány ezer kaktuszom van. Édesapám 30 évvel ezelőtt elkezdte számolni, és 2000 után azt mondta, én ezt nem számolom tovább, és ez 30 éve volt. Tehát több üvegházban tartom. Ha nem akarom, akkor is szaporítok, mert tetszik, mert várom azt, hogy mit érek el a például, hogy kaktuszok keresztezésével, milyen formákat, milyen virágokat, új formák jönnek, és magam meglepődök, hogy igen, érdemes, mert újabb dolgokat lehet előállítani.
Mi tartja még mind a mai napig lázban önöket? Miért jó ezzel a kaktuszvilággal foglalkozni? Mi ennek a hobbiszerű tevékenységnek a szépsége? Megfogalmazták ezt már önmaguknak?
Hát ugye a kiinduló pontunk a növényszeretet, és ezen belül a sokszínűség. Talán ez, ami engem a leginkább megfog ebbe a kérdésben, hogy rendkívül sokszínű növénycsaládról beszélünk, és ez még kibővül, ugye nem csak kaktuszok, az egyéb posgások. Tehát ez a végtelen változatosság, és ezt, aki ennyire kedveli ezt a sokszínűséget, az ebbe egy olyan dolgot lát bele, mindig lát új dolgokat. Új növényfajokat írnak le, új hibridek jönnek létre, különlegesebbek, furcsa virágok, gyönyörű virágszínek, de nem esítik ezeket is, mint a kertészeti kultúrában az egyéb növényeket, dísznövényeket. Itt is vannak különböző szakágak. Van, aki például csak hibrid növényeket, mutáns növényeket tart és szaporít, próbál nemesíteni újabb virágszíneket, újabb formákat létrehozva, vagy a másik szakág az pedig ragaszkodik a természetességhez, tehát próbál a természet azonos körülményeket varázsolni a növényeinek, aztán ez többé-kevés vagy sikerül, vagy nem, ezt nem lehet tudni, de végtelenek a határok. Maradjunk ennyibe ebbe a témába.
És önnek?
Hát attól függetlenül, hogy végtelenek a határok, annyira sokrétű, hogy szinte minden nap tudunk valami újat felfedezni. És ugye mindig mondom a fiataloknak, már az is érdekes, hogyha egy kiállításra eljön kisgyerekkel egy család. A pici gyerekek szinte mindegyik kis kaktuszt, akkor is, ha szúr, meg akarják simogatni. És egy kisgyerekben mi hozza ki ezt az érzést, hogy ez nekem tetszik, vagy milyen érdekes ez a növény. És tulajdonképpen mi szó szerint mai napig kisgyerekek vagyunk. Tehát, hogy amikor én az unokámmal kimegyek a fóliaházamba, és én általam még soha nem látott virág először nyílik, és én eltátom a számot, és azt látja a kisunokám, és én azt mondom neki, hogy hát Marian, hát ez olyan csodálatos, én ezt még soha nem láttam, ennek Marian lesz a neve, és akkor ő mosolyog, hát akkor nekem ez tetszik. Tehát egyébként is, ugye, évente újabb dolgokat állítunk elő, és minden évben, szinte majdnem minden nap találunk valami újat, amit még mi sem láttunk, soha nem lehet kitanulni. Ha kérnek tőlünk tanácsot, lehet tanácsot adni, de mindig mindenki a saját tapasztalat alapján kell, hogy csinálja, és mindig vonja le a tanulságot, és utána szép növényei lesznek.
Például, ami élteti ezt a hobbit bennünk, nem csak magamról beszélek, remélem, ebbe a kérdésbe, az a eredmények. Tehát, hogy elültetek egy magot, várok rá 20 évet, míg virágzik, és mikor először hozza a csodálatos virágját, akkor sokszor könyv szökik az ember szemébe, mert annyira várjuk, hogy milyen lesz ez. És mint a saját gyerekének tekinti valamilyen szinten az ember, minden túlzás nélkül ezt ki lehet jelenteni.
Agócs György és Tóth Norbert kaktuszgyűjtőknek köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek. A világ mely tájain járt ön?
Hát azt hiszem, hogy rossz mai volnék, könnyebb lenne felsorolni, hogy melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, diaképeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam. Úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet? Figyelte a kaktuszok és a porzsgás növények szempontjából is?
Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még ugyanott egy másik lakótársnak a segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a 3. emeletre, ezt föl kell adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okból 1-2 kaktusz megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogy a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétumban, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktusz fajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogyha az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be. És hát a harmadik rész, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile, Argentinába kezdtük Sol nevű településtől, fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atacama sivatagra, és ott önképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még, hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó jelzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
Hát én azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már a kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképpen az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő eladás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általam normál kaktuszok nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy tulajdonképpen ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusz szakkönyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesülök, de egyenképp kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, hogyha folytathatnám utazásaimat, vagy a buvárkodásokat ebben a témában.
Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát ez önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte a semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamir hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak ön érdekességként, ha előkerül az útvonalnak, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is. Szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsánat, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bársai Operába jártam még a 80-as, 90-es években. Hát ez most adott áttevőt, hogy a New York-i Metropolitanben megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrűn most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
És miért jó az operát nézni, hallgatni?
Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam, Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdiófelvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni. Mert én már közel 50 éve időnként a Baradlába is járok, sőt, barátaimmal, ismerőseimmel, volt egyetemi hallgatókkal annak idején, és elég sokat túráztam, és hál' Istennek van barlangi túlavető engedélyem.
És milyen jó azt tudni, hogy amit látunk, annak éppen mi a története. Milyen jó úgy sétálni a Baradla barlangban, hogy tudjuk, hogy mit látunk.
Hát igen, a barlangban ugye, én most bármilyen furán hangzik, a kezembe került egy olyan munka, vagy olyan írás, ami tényleg a Barada hosszú túra kapcsán menti részben nevezéktani problémákat nagyon részleteséget tárgyalja, én is időnként meglepődtem és meghökkentem, hogy azt, amit én eddig így neveztem, azt tulajdonképpen hajdanában egészen másképp nevezték, vagy amit én neveztem valamivel, az esetleg mit tudom, x méterre arrébb aktuális, tulajdonképpen ez egy téves történelmi probléma révén előkerült, tulajdonképpen félrehalás miatt alakult, nem vagy rögzült úgy, ahol rögzült, és természetesen engem azért, mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok eredményeképpen alakult vagy vált olyanne, amilyennek mi például látjuk végső soron. Több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán pán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltelt egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát, 5-6 fővel letudható.
Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: jubileumi kiállítás Rómában, a torinói Szent Leperről, az evangélium tükörképéről. Vercse Márta írása. Rómában keresztelő Szent János jubileumi bazilikában március 10-én kiállítás nyílt a torinói Szent Leperről, a leghíresebb Acheiro Poieton, vagyis nem emberi kéz által készített eregéről. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke az eseményen elhangzott beszédében a fájdalmak férfiának látványáról szólva megállapította: hitünk alapja nem egy nagyhatalmú, hanem egy megalázott és meggyilkolt ember, aki legyőzte a halált. A Ki a Szent Tepel férfia című, június 10-éig megtekinthető vándorkiállítás a Krisztus kényszenveréséhez, passiójához használt eszközöket bemutató rekonstruált tárgyakból, mint a töviskoszorú, a szögek, a korbács, továbbá panelekből, fotókból, műalkotásokból és filológiai kiadványok reprodukcióiból, valamint a Szent Lepel tökéletes másolatából áll. Reina bíboros reményét fejezte ki, hogy akik megtekintik ezt a kiállítást, eljutnak a teljes hitvallásra. Amikor átlépünk a Szent Péter Bazilika szent kapuján, úgy érezzük, hogy egy új élet kegyelmébe léptünk be, mondta római egyházmegye általános helynöke. Baldassare Reina bíboros a kiállításon elhangzott beszédében hangsúlyozta: mindannyian látjuk, hogy milyen nagy nehézséget jelent továbbvinni életünkben a hit tapasztalatát. Sokan vannak, akik különböző okokból, például betegség, gyász vagy egyéb nagy megpróbáltatás miatt elfordulnak a Jézus Krisztusba vetett hittől. A fájdalom férfiát látva, aki jól tudta, hogy mit jelent a szenvedés, visszatérünk ő hozzá, annak az igazságához, akinek arca annyira eltorzult, hogy szégyenletes lett. És éppen ő lett a mi hitünk kincse, mutatott rá Reina bíboros. Egy hit, amely nem egy világi hatalommal rendelkező, aranytolonra ültetett, a beszéd erejével érvényesülő emberben gyökerezik. A mi hitünk egy feszületből születik, egy olyan személyből, akit megaláztak, leköbdöstek, tövissel megkoronáztak, magára hagytak, akit végül keresztre feszítettek, akinek holttestét eltemették, és a végeredmény mégis a feltámadás lett. A szenvedés, a fájdalom, Krisztus kényszenvedése és kereszt halála témájához kapcsolódva Reina bíboros utalt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelére, amelyek szerint egyesek a bölcsességet keresik, mások a dicsőséget, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ami mások számára szégyenletes, a számukra bölcsesség az erő forrása. Pater José Enrique Oyarzún Tapia professzor, a Regina Apostolum pápai egyetem rektora, a köszöntő beszéde után Emanuele Marinelli professzor, a Vallástudományok Felsőfokú Intézetének meghívott előadója, szindológus szakértő, majd Rafael Pascual professzor, az Otonia kutatócsoport igazgatója és a filozófiai kar tanára szólalt fel. Ismertették a felbecsülhetetlen értékű torinói ereklye rendkívüli tulajdonságait, majd a legrégibb óta tartó vitát, a Szent Lepel hitelességének kérdését állították az előadás középpontjába. Emanuela Marinelli professzor, világhírű lepelkutató, akinek eddig több mint 20 könyve jelent meg ebben a témában, és aki Domenico Repice teológus atyával társszerzője, a Lepel szemlélése című kötetnek is, a Vatikán News vatikáni rádió mikrofonjainál összefoglalta e nagy misztérium legfontosabb szempontjait. Az egyetlen kép, amely egészen biztosan Akeiropoéton, vagyis nem emberi kéz által keletkezett, az a torinói Szent Lepel. Valójában egyetlen tudós sem tudta megmagyarázni, hogy Jézus teste hogyan hagyott rajta nyomokat. Vannak vérfoltok, de ez érthető egy olyan holttestnél, amelyet megkínoztak, és amelynek vérző sebei voltak. Így logikus, hogy mindez nyomot hagyott a lepedőn, fejtette ki az interjúban Emanuele Marinelli professzor. Utalt az olasz energiatudományi kutatóközpont az ENEA tudósainak véleményére, miszerint ezt csak úgy lehetne megmagyarázni, ha elfogadnak azt a tényt, hogy Jézus teste valamikor ultraibolya sugárzás bocsátott ki. És ezzel elérkeztünk a feltámadás misztériumának küszöbéhez, folytatta a professzorasszony. Egyetlen más kép, tárgy sem rendelkezik a torinói lepelhez fűződő rejtéllyel és varázssal. Az egyéb úgynevezett akeropita alkotások kétségkívül szent képek, amelyeket nagy áhítat vesz körül, mind készítői, mind tisztelői részéről, de ezek emberi művek, amelyeket gyakran éppen a Szent Lepelről másoltak le. Emanuela Marinelli lepelkutató a 8. századból származó, a Toszkán ésszerdoboznak is nevezett város Lucca ereklyéjét hozta fel példának. A fából készült feszületen ábrázolt szent arc szeme, orra, szája tökéletesen fedi a Szent Lepel képét. Ebből következik, hogy a toszkán ereke valójában a Szent Lepel hű másolata, amelyet képletesen szintén akeropitának neveznek. A torinói Szent Lepel iránti mély áhítatról, a lepelhez fűződő hagyományról több műalkotás, főként festmény tanúskodik. Ezek közé tartozik az edesszai úgynevezett mandílion, a szent arc ikon. Ezen az arcon olyan redők vannak, amelyekről amerikai tudósok megállapították, hogy megegyeznek a torinói Szent Lepen látható redőkkel, magyarázta Marinelli professzor. Ezek a redősorok megerősítik azt, amit Jan Wilson brit történész állított, a halotti leplet úgy hajtogatták össze, hogy csak az arc maradt látható. Úgy gondoljuk, hogy a mandílium valójában maga a lepel, amelyből az igazi ikon, az igazi arc hagyománya származik. A torinói szent leperhez fűződő számos megcáfolhatatlan különleges részlet közül Emanuela Marinelli szindológus elsőként azt hozta fel példának, hogy ritka szövésű lenvászonról van szó, amelyet a történelmi források finom halszálkás szövetnek neveznek. Ezt csak gazdag emberek engedhették meg maguknak. Egy keresztre feszített ember, akit nem egy tömeg sírban temetnek el, hanem ilyen finom, gyors lemvászonval van begöngyölve, csak Jézus lehet. Az első 3 évszázadban Jézus arcát csak jelképesen, mint fiatal embert, mint a jó pásztort ábrázolják. A 4. századtól olyan hírek kezdtek elterjedni, miszerint Jézus arcát hangsúlyos arccsontok, nagy szemek, hosszúkás orr, hosszú haj és szakál jellemzi. Ezek azok a szent lepelre visszavezethető vonások, amelyekkel minden freskon, ikonon és Jézus ábrázoláson találkozunk, mondta rádiónak adott interjújában Marinelli professzor, lepelszakértő. A torinói szent lemvászon a kálvária és Krisztus halála jeleinek lenyomatai látszódnak. Egy első századi valódi római birodalombeli keresztre feszítésről van szó, mert a szögeket a csuklókba verték, hogy megtámaszták a testet, mivel Jézus idejében nem használtak lábtámaszt. A művészek által ábrázott lábtámaszt az első század második felében kezdték el alkalmazni, amikor a keresztre feszítéseket a cirkuszban tartották, és a látvány kedvéért le kellett lassítani a haláltusát. Ezért illesztették be ezt az elemet a lábak alá. Ezzel szemben a szent lepel tanúsága szerint Jézust közvetlenül a kereszthez szegezték, testét a csuklókban lévő szögek tartották. A torinói szent lepelen látható nyomok közül Marinelli professzor kiemelte a jobb arcfélen látható botütést. Tudjuk, hogy Jézus kapta ezt az ütést, amelyet az evangéliumban latinul pofonként, görögül azonban rapisma néven említenek, vagyis egyfajta bottal történt verésről van szó, amelytől Jézus egész arca feldagadt és az orra összetört. A szent lepel mindent magába foglal, amit az evangélium ránk hagyott, sőt, még többet is. Nincs például feljegyzés arról, hogy hány ostorcsapás mértek Jézusra, amíg a lepe szerint 120 nyom lelhető fel, mutatott rá Marinelli professzor, hozzáfűzve a következő magyarázatot. Pilátus meg akarta menteni Jézust, ezért nem egy klasszikus, könnyebb fajta ostorozása ítélte el, hanem erőteljes megkorbácsolást rendelt el azzal a céllal, hogy kivívja a tömeg szánalmát, azonban erre nem került sor. Így Pilátus, Júdia római prefektusa is hagyja magát meggyőzni, hogy feszítsék Jézus keresztre. A szent lepel ezt a kettős ítélethozatal tárja elénk. Az oldalsebb. Folytatva Vatikánnyú számára adott interjúját Marinelli lepel szakértő utalt egy teológus nő állítására, miszerint az oldalsebb pusztán jelképes, amit azért találtak ki, hogy a szentségek az eukarisztia vérének és keresztvíznek értelmet adjon, tehát vagy János evangelista, vagy egyenesen a tanítmányok közösségének a találmánya azért, hogy az egyház Krisztus oldalába szülessen meg. Marinelli professzor cáfolta ezt az állítást, ugyanis a szent lepel őriz egy olyan sebet, amelyből alvat vér és víz folyt ki, ahogyan János evangelista írja. Miért ragaszkodik annyira ez az evangelista? Furcsa, hogy egy holttestből víz és vér folyik ki, de Jézus a halála pillanatában felkiáltott, tehát szívrohamban halt meg. Ma a kardiológusok szerint már a Getsemáni kertben elkezdett szenvedni, ahol vért izzadt, és abban a végső pillanatban, mindazok után, amit elszenvedett, felkiáltott, amivel szíve ketté repett. A szívburokját elárasztotta a folyadék, felkiáltott a láncsa szúrás fájdalma miatt. A szív véredénye kinyílik, és először a vér jön ki, majd a folyadék. Mindez megerősíti számunkra az evangéliumot, és mindazok, akik megpróbálták hiteltelenítani a szent leplet, nem jártak sikerrel, szögezte le Marinelli professzor. A híres 1988-ban végzett C14-es radiókarbon vizsgálat a középkorra datálta a lepél eredetét, idézte a lepél szakértő. Ezt a kor meghatározást később teljesen megcáfolták. A mintát ugyanis nem az eredeti lemvászomból, hanem annak egy olyan sarkából vették, amelyet az évszázadok során megfoltoztak. Az 1532-ben Chambéry-ben bekövetkezett tűzvészben elégett részeket pótolták ki. Az elemzés elsődleges adatait, amelyeket a British Múzeumban őriztek titkosítva, egy korzikai kutató, Tristan Casabianca rendelkezésére bocsátották. A 700 oldalas hatalmas dossziét később Benedetto Torrisi, a Catániai Egyetem statisztika professzora tanulmányozta, aki munkatársával Giuseppe Pernagallóval együtt kimutatta, hogy abban a kis 3 cm-es mintadarabban 150 évnyi eltérés mutatható ki. Túl sok ahhoz, hogy egy 4 méter 41 centis lepel eredete számára reprezentatív legyen. Tehát a lepelnek ez a hamis datálása megdőlt, szögezte le Marinelli professzor. A leplen található vérnyomok AB vércsoportjáról szólva, a lepelkutató különösnek nevezte, hogy a tudományosan megvizsgált eukarisztikus sorák esetében is mindig ugyanezt a csoportot állapítják meg, amelyik a legritkább, mivel a lakosságnak mindössze 5%-a rendelkezik vele. Ugyanahhoz a vércsoporthoz tartozik, mint a Buenos Aires-i és a lengyelországi csodák. A tudományos kutatás közelebb visz minket a hithez, hangsúlyozta Marinelli professzor. Bár látszólag ennek éppen az ellenkezőjére lehetett volna számítani, azonban a legújabb és legfejlettebb tudományos vizsgálatok egyre inkább a lepel valódiságának megerősítése felé irányulnak. Marinelli szindológus János evangéliumát felidézve utalt arra a kisebb kendőre, ami Jézus halotti szemfedője volt, és amelyet a spanyolországi Uvideo székesegyházában őriznek. A szentírási rész. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt, és meglátta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta a gyolcsot, meg a kendőt, amellyel fejét takarták be. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Ezen a szenvedőn is ugyanaz az AB csoport vére hagyott nyomot, mint a lepel esetében. Sok virágpor is megegyezik. Ketté hajtva tökéletesen befedi az arcot, de nincs rajta kép, csak vérnyomok. Ezt a kendőt akkor használták, amikor Jézus még a kereszten volt, és amint meghalt, betakarták vele az arcát, majd levették a szemfedőt, amely tele lett a Jézus szájából és orrából kiömlő vérrel. Egy friss felfedezés. Marinelli professzor az interjúban kifejtette, hogy a szent lepel korunk jele. A lepel igazi felfedezése a fényképezés megjelenésével történt. A fotonegatívon sokkal jobban látjuk az egész testet, mint magán a leplen, mert a leplen negatív lenyomatot hagyott. Tehát a negatívot a klasszikus fényképezőgéppel lefényképezve visszatértünk a pozitívhoz, és itt a tudósoknak el kell fogadniuk, hogy ez valami megmagyarázhatatlan dolog. És még mindig megmagyarázhatatlan, ha csak nem fogadjuk el a Frascatiban működő olasz kutatóközpont éné a tudósainak állítását, hogy ezt a képet egy nagyon erős fény alakította ki. Itt azonban megáll a tudomány, mert egy holttest nem bocsát ki fényt, hangsúlyozta Marinelli professzor. Nehéz időket élünk, amikor sokan még hihetetlen dolgokat, a legabszurdabb álhíreket is hajlandók elhinni. De miért olyan nehéz felismerni Istent? Nagy az összevisszaság, válaszolta kérdésre Emanuela Marinelli. Vannak ateisták, akik hisznek a horoszkópokban, mert valamiben csak hinni kell. Volt egy író, aki azt mondta, ha már nem hiszel Istenben, akkor minden másban hiszel. Ez valóban így van, mert még Margarita Heck, a nagy ateista csillagász is azt mondta egyszer, hogy a mágusok helyett jobb hinni Istenben. még a művelt emberek részéről is nagy tudatlanság figyelhető meg. Sokan megmaradnak a katekizmus szintű vallásos műveltségnél, holott a vallási kultúrában épp úgy előre kell lépnünk, mint az általános kultúrában. Ha valaki élni akar, járnia kell, és a járáshoz fel kell készülni, edzeni kell magunkat. Emanuela Marinelli professzorasszony a Vatikáni Rádió számára adott interjúját a következő gondolatokkal zárta. Ebben az évben a remény zarándokai vagyunk. Előbb le kell haladnunk. A lepel ma Szent Tamás tisztelőinek szól. Gyere és nézd meg, tedd rá a kezed. Látogass meg ezt a kiállítást a firenzeiek római templomában, a keresztelő Szent János bazilikában, a Tiberis parton. Közel vagyunk a Szent Péter bazilikához, zarándok úton vagyunk egy jubileumi bazilikában, ahol megnézhetünk egy nagyszerű kiállítást a Szent Leperről, amely a tablókon és művészeti alkotásokon keresztül az elmélkedéshez vezet minket. Roberto Repole bíboros, torino érsek bejelentette, hogy idén nem kerül sor a Szent Lepel közszemlére tételére, de mi, szindológusok elhatároztuk, hogy széles körben megrendezzük ezt a kiállítást, elviszük minden templomba, ahol erre igényt tartanak. Elhozzuk a lepel másolatát, és kiállítjuk. Ez másolat, nem az eredeti, de a másolat előtt is tudunk imádkozni, elmélkedni, szemlélődni, elgondolkodni, hogy megéljük a szent jubileumot, egy szent nagybőtöt. Mindenek előtt a remény időszakát, amire olyan nagy szükségünk van. Jubileumi kiállítás Rómában a torinói Szent Leperről, az Evangélium tükörképéről címmel Vercse Márta írását olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, s lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levele. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti? E táj oly elhagyott. Sím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják. Mit telefonoztam? Mikor? Miért? Kinek? Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is ki érti meg, és nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. Az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, elporlik, szétperek. Én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem íhonos. Nem hittem, hogy létet, hogy könnyebben tenkhet, aki atomos, sem népet, mely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontosan a választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engem nem is tudtam sokszor, hogy miért vertek, mint apró gyermeket. Kiugrott volna egy jó szóra nyomba. Én tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, és nem oly becses az irhám, hogy életfővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem vadak, elmék vagyunk, szívünk még vágyat érlel, nem kártatékadat. Jöjj el, szabadság, te szűj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat.
József Attila Levegőt című versét Raksányi Gellért előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappanfőző munkás, anyja a mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fej sem hozta meg a várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszerszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Ó, adj kegyelmet nekünk, hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, hogy minden gondolatunk és akaratunk tökéletesen egy legyen a tiéddel. Milyen jó Istennek szolgálni! Milyen gazdagon jutalmazza már e földön azokat, akik szeretik őt. Add meg, fölséges teremtőm, hogy szent kegyelmet segítségével, minden erőmmel neked szolgáljak, dicsőségeden dolgozzam, hiszen ez életemnek legfőbb kötelessége.
Kedves hallgatóink,